Tölgyesi Péter alkotmányjogász, politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A magyar politikát mozgató erőkről, szándékokról, valamint az eredményekről és a lehetséges következményekről beszélgetünk a következő kétszer egy órában. Most az első alkalommal arról, hogy honnan indult és mire jutott a harmadik Orbán kormány két egymást követő kétharmados győzelemmel, a második egy órában jövő hét hétfőn Magyarország környezetét és a napjainkat uraló hazai politikai eseményeket tekintjük át. Tölgyesi Péternek jó estét kívánok. Hatodik esztendeje kormányoz az Orbán kormány. Honnan, hova jutottak?
Megvan egy új rendszer, egy teljesen új rendszer, egy új rendszerváltás van, szerintem minden tekintetben egy új rendszerváltás indult el. Szavakban is ezt mondja a kormánytöbbség, az ellenzék is így látja, és szerintem is ténylegesen egy második rendszerváltás volt. Szegény Ferenc József pont 100 éve lesz, hogy meghal idén, azóta 11 rendszerváltás volt Magyarországon, most megint egy újabb volt. A rendszerváltás rendszere nem bizonyult sikeresnek. Az a remény, hogy fölzárkózik Magyarország, az nem teljesült, és ahogy haladt előre az idő, de már 90-től kezdődően egyre biztosabban romboló hatású volt Magyarországon a politikai váltógazdaság. Egy mintakövető időszak volt ez az első 20 éve a magyar rendszerváltás utáni időknek. Magyarország a nyugatos mintákat követte. Nem sikerült, és a sikerteles országokban igen gyakori módon most egy mintatagadó időszak következik. Nemzeti öncélúság, mondja a kormány, a nemzeti érdekek képviselete, és hatalmi őrségváltás.
De az első, a második Orbán kormány első napjai azok válságban teltek.
Magyarországon a válság, azt lehet mondani, 40 éve állandó. Tehát a Kádár rendszer a nagy olajválságtól kezdve válságban kormányzott, és aztán voltak jobb évek ebben a 40 évben, de alapvetően az egyik válság jött a másik után is. A Fidesz gyakran elmondja, hogy ő eredetileg válságot kezelt, és ebben sok igazság is van. Ugyanakkor az is biztos, hogy azoknak a gazdasági bajoknak körülbelül a felét már a szocialista kormányok kezelték. Főleg a bajnai kormány. Tehát ha úgy tetszik, az Orbán kormány hálás lehet Bajnai Gordonnak, hogy a nehéz munka egy részét elvégezte. Az Orbán kormány is hatalmas erőforrásokat vont ki a nagy ellátó rendszerekből, de ezeknek egy részét, a 13. havi nyugdíj szimbolikus eltörlését és valóságos eltörlését, a közalkalmazotti béreknél a 13. havi bér eltörlését Bajnai Gordon megtette, és egy tetemes adóemelést is csinált, 5%-kal felemelte az áfát. Amit aztán a Fidesz felemelt még 2%.
De ez a munka el van végezve? Mondhatjuk azt, hogy annak a válságnak a kezelése, amivel átvette az országot, az kész van?
Ketten együtt, tehát a baloldali és a jobboldali kormány nagyjából egyenesbe hozta az országban a államháztartás helyzetét. Most a Fidesznek, úgy tetszik, ez a legnagyobb vívmánya, bizonyos értelemben az egyetlen nagy vívmánya. Magyarország, amióta létezik, 1867-től kezdve folyamatosan beleszaladt túlköltekezésekbe, és aztán megszorítások jöttek, a kommunizmus pedig végképp erről szólt. Orbán Viktor úgy ítélte meg, hogy az örökös kérincsélés, tehát a beleszaladás a túlköltekezésbe, majd a külföldi hitelezőktől való pénz megszerzés, az katasztrofális politikailag. Döntően hatalmi döntést hozott erről. Azt gondolt, hogy akkor kormányozhat szuverén módon, hogyha ez a közvetlen újra és újra megismétlődő veszélyhelyzet megszűnik, és ezért olyan intézkedéseket hozott a ciklus első kettő-három névében, mármint az első ciklus első kettő-három évében, ahol hatalmas összegeket vett ki a különböző rendszerekbe, új adókat vezetett be, és elérte azt, hogy 3% alatti most szilárdan a hiány, és nem nő, sőt egy kicsit, nem nagyon, egy kicsit csökkent is a még mindig nagyon magas államadósság szintjén.
De ez az eredmény azt mondathatja bárkivel, hogy ez így volt helyes? Célszerű?
Én azt hiszem, hogy ez megkérdőjelezhetetlen. Tehát, hogy ezt el kellett érni, és Magyarországon nem lehetett ezek a negatív ciklusoknak a folyamatos ismétlődése, ami 53-tól a Nagy Imre új szakaszától megszakítatlan volt. Egyre gyorsulóak voltak ezek a ciklusok, iszonyú károkat okoztak Magyarországnak, ez jó, hogy nincs tovább, és ez egy jelentős vívmány. A szocialista kormányok kormányzása úgy nézett ki, mint egy iskolai második osztályos füzetben sorminták. Ilyen hosszú dupla vék voltak egymás után. Túlköltekezés, megszorítás, mi egyéb. Most ez nincs. Most a választási ciklus van helyette. Tehát a ciklus elején Orbán Viktor egy visszafogott pénzügypolitika, akkor újra egy kiengedő, expanzív költségvetési politika kezdődik, mint ahogy most is. 17-től már ilyen lesz.
Azt mondta, hogy új rendszerváltás történt. Milyen lett az új rendszer is? Mi az, amit leváltott? Van-e ezeknek a dolgoknak világos nevük?
Szerintem van. Kezdjük talán a politikával. Korábban egy parlamenti váltógazdaság működött Magyarországon. Szinte minden választáson új kormány következett. Egyedül Gyurcsány Ferenc volt, ugye, akit újra választott az ország. És Orbán Viktor rendszer szerűen szeretné elérni, hogy az ilyen kiéletezett, polarizált váltógazdaság ne legyen többet. Mind közjogilag, de főleg ténylegesen létrejött egy olyan politikai szerkezet, amely nagyon ismeretes a magyar történelemből. A dualizmus korában, illetve a két lábú között ilyen volt. Van parlamentarizmus, a közjogi intézményekben van hatalom megosztás is, de valójában nincs parlamenti váltógazdaság. Olyan a választási szerkezet, a csomó közjogi elem, de főleg a pártszerkezet olyan, ez a centrális előtér, hogy a kormány ellenzéke az egymástól távolabb áll, mint a kormány többségtől. Nincs olyan erő, ami le tudná váltani a kormányt. Újra kétharmados többség született, nincs váltógazdaság. Ez nagyjából a politikában a legfontosabb, és ehelyett egy piramisszerű rendszerbe illeszkedik az egész hatalmi szerkezet. A csúcson van a miniszterelnök, és az összes hatalmi ágat nem jogilag és formálisan, de ténylegesen az általa kinevezett és hozzá lojális embereken keresztül kézbe tartja. A kormány többség szerint ez a jövő siker, magyar sikerének a titka, az ellenzék szerint ez pedig maga a zsarnokság, szinte egy diktatúra.
De a leválthatósága a kormányfőnek és a politikai rendszernek megmaradt a választásokon, nem?
Elvileg igen, de a szabályrendszer úgy van megcsinálva, hogy kétségtelenül jelentősen kedvez a kormány többségnek, és ott van még ez a pártszerkezet, és plusz az a régi magyar hagyomány, hogy a választásoknál etették, itatják a szavazókat, a választások előtt minden szép és jó, minden drága, tűzijátékszerűen megjelenik. Legutóbb a rezsicsökkentés képében, és most is egész biztos lesz ilyen nagy nyomulás. Az elvi leválthatóság megvan, és az is tény, hogy ez nem azonos a Putyin rendszerrel. Ebben a rendszerben van ellenzéki sajtó, és szerintem ez a rendszer előnyire válik a Putyin rendszerhez képes. Nem szabad azonosítani a Putyinnak a sokkal hierarchizáltabb rendszerét. Ez az egy orosz hagyomány, az orosz cárizmus is másmilyen volt, mint a dualizmus magyar rendszere. Részint a rendszerben meglévő ellenzék kiengedi a gőzt. Mikor mondjuk a 444-be írnak valami nagyon keményet, akkor sokan azt gondolják, de jól megírta, hogy megkapták ezek a szemetek.
És van demokrácia. Már meg lehet írni.
Meg lehet írni, ez a dolog egyik fele. A másik fele, hogy mégis úgy van fölépítve ez az egész, hogy tulajdonképpen az ellenzéki, sőt az ellenzéki sajtó is rendszerépítő erő. Nem pusztán levezeti a gőzt, hanem visszacsatolást is jelez. Tehát jelzi a kormány többségnek, na mi az, amit végképp nem lehet megtenni. És akkor a kormány többség korrekcióra kényszerül. Ha kell visszavonni az internetadót, oktatásügybe tesz engedményeket most a szemünk láttára, és ezzel működőképesebb a rendszer. Nem olyan merev, mint az orosz rendszer a cárizmus vagy a Putyin alatt volt, hanem annál egy mozgékonyabb berendezkedés van.
Ez egy zseniális konstrukció, amit ha bárki másnak eszébe jut, megcsinálhatott volna, vagy így hozta az idő, és Orbán Viktor rájött, hogy ezt most meg lehet csinálni.
Szerintem a gyakorlatban alakult ki. Tehát Orbán Viktornak van egy nagyon erőteljes világnézete, világképe, és ezeket igen gyakran elmondja. A beszédei zömében erről igen sokat beszél, de mégis alapvetően a gyakorlatban alakult ki. Tehát nem úgy alakult ki, hogy régi történelemkönyveket olvasott, és azokból jött az ötlet, hanem a hétköznapi tapasztalat alapján nagyon olyasmi jött létre, ami Magyarországban nagyon ismeretes. És valahogy a magyar választók jelentős része és otthonosan érzi ebben a rendszerben magát. Otthonosabban, mint a személytelen demokráciában. Korábban a törvény uralma és az intézmények uralmára próbált fölépülni a rendszer, és az emberek valahogy úgy érezték, hogy az intézmények nincsenek velük. azok személytelenek, ott a távolban vannak, és csak az elitek érdekeit védik. Az elitek érdeke a jogállam. A jogállam nem hozott igazságosságot, nem hozott eredményességet, amit megszoktak, az a személyes hatalom, ahol lehet alkudozni, ahol lehet megkerülni a jogszabályt, ahol megfogható a vezető, lehet gyűlölni is a vezetőt, gyűlölik is nagyon sokan a Fidesz is, jelesül a miniszterelnököt is. Ebbe valahogy otthonosabban érzi magát a magyar választó, mert mindig is ilyenben élt, kivéve a rendszerváltás 20 esztendét. Mind a Kádár korszak, mind az azt megelőző rezsimek ilyesmik voltak.
Ugye az utóbbi egy-másfél évben látszik, hogy az új berendezkedéshez új szövetségesek és új elitszervezési módszerek is tartozni látszanak. Ez valamilyen modellé összeáll? Mennyire kész ez a piramis?
Szerintem igen, ez modellszerűen megvan. Valahogy az a berendezkedés lényege, amit Gömbös Gyula mondott egy kecskemészeti beszédében, hogy Magyarország kisország, elég, ha egy okos politikai vezető van. Egyetlen egy ponton van fölfüggesztő a rendszer, ez a miniszterelnök. Mindenki más az ő tanácsadója vagy végrehajtója. Egy piramisszerű berendezkedés van, tehát szövetséges nincs a rendszerben. Alárendeltek vannak. A legnagyobb, leghatalmasabb emberek is elfogadják azt, hogy alárendeltek a miniszterelnök. Piramiszerű a rendszer, de lehet alkudozni. A miniszterelnök egy kegygazdálkodást folytat, aki beáll a piramisba, beáll a vazolusok rendszerébe, az nagyon sokat kaphat. Aki pedig kívül van, az is betölti valamilyen módon a rendszerben meglevő helyét. Az ellenzék egy része például a sátán szerepét tölti be a rendszerbe. Arra lehet hivatkozni, hogyha ők jönnének, akkor a nagyon rossz jönne. Minden mitológiában szükség van a sátánra. A rendszer egy saját elitet próbál magának építeni, és ez az egyik legnagyobb újdonsága, hogy egy saját hozzá lojális elitet próbál felépíteni.
De bocsánat, miért? Miért nem volt jó a régi? Miért nem lehetett velük megalkudni? Új előnyöket adni nekik, vagy új fenyegetéseket megfogalmazni?
A Fidesznek van egy drámai élménye 93-94-ből. A Fidesz eredetileg valamikor nagyon régen, erre már csak az öregek emlékeznek, a kedvence volt az úgynevezett reformértelmiségnek, baloldali reformértelmiségnek. Ha valakit imádtak, az Orbán Viktor volt. Orbán Viktor fölmondta a reformértelmiségi krédót, és rajongtak érte. És aztán a reformértelmiség úgy gondolta, hogy a szörnyű jobboldali kormányt, Antal kormányt úgy lehet eltakarítani, hogyha egy baloldali egység születik. És a Fidesz erre nemet mondott, és utána megsemmisítő csapások érték a régi reformértelmiség részéről a Fidesz. A Fidesz majdnem kiesett a 94-es parlamentből, és ez egy alaptrauma a Fidesz számára. Akkortól a Fidesznél alaptétel, hogy bárhogyan, vérrel és vassal, akár a törvényeket megkerülve, kijátszva, átlépve, de egy új, a Fideszhez lojális elitet, lojális sajtót és gazdasági támogatókat kell létrehozni. Magának a politikának, magának a Fidesznek. Minden más elit az nem megbízható. Az vagy segít, vagy nem segít. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor segít, ha nem tetszik, akkor agyonüt. Orbán Viktor egyik alaptétele, a legkisebb királyfi vágya arra, hogy ő szuverén vezető legyen. Ő saját, őtől lefüggő elitet próbál létrehozni. Ezt elindította már az első kormányzása ideje alatt, de most teljessé vált ez a berendezkedés. Alapvetően a Fidesz lépései igen nagy részt arról szólnak, hogy a korábbi részben külföldiekből, részben a baloldali elitekből származó csoportokat lecserélje. Helyükre a Fideszhez lojális elitet hozzon létre, döntően a politikai eszközökkel, a politikai kiválasztás alapján.
De ebben lát racionalitást? Kormányozhatóbbá válik az ország? Kevesebb konfliktussal kell a kormánynak bíbelődnie, ahelyett, hogy nagy ügyekkel foglalkozna?
Hát konfliktus az tengernyi, ugye az ellenzék ezzel rendszertagadó ellenzék lett, az ellenzék nem látja a jövőjét ebben a rendszerben, és csak a rendszer teljes tagadásával kormányoz, de mivel gyenge, ezért ez nem jelent olyan alapvető problémát. A Fidesz másik tétele, amiben nagyon mélyen benne van a magyarokban, hogy nem ez a sikertelenség, ez a 20 év sikertelenség, ez nem azért volt, mert alacsony a vállalkozóinknak a piaci versenyképessége. Nem azért, mert a magyar munkakultúra, a magyar munkavállalók teljesítménye olyan, amilyen. Nem azért, mert alacsony az állam hatékonysága, hanem mert elnyomnak minket. Külföldiek, illetve a külföldiek Magyarországon kiszolgálója, baloldali elitek, azok rosszul politizáltak, illetve kizsákmányolják a magyart. Őrségváltás kell. El kell venni a rosszaktól a tulajdont, a javakat, az állás lehetőségeket, az élet lehetőségeket, a sajtót, a gazdaságot, mindent, és oda kell adni a jó magyaroknak. A jó magyarok azok a Fideszhez közel álló elitek, akik majd jó teljesítményt fognak nyújtani, és a Fidesz ideológia szerint a jó magyar az tulajdonképpen az összes magyar. De egy rezsicsökkentésszerű dolog példázta ezt.
De egy épeszű kormányfő mondhat mást, mint hogy a magyarok a jó magyarok, és nekik kell adni, és nem tőlük elvenni. Azzal nyilván nem állhat ki, hogy dolgozzatok többet, mert úgy lesztek versenyképesek.
Hát ezzel a nagy elitváltással több probléma is van. Az egyik, hogy Magyarországon ez már sokszor előfordult, hogy nem piaci teljesítményt akar az ország produkálni, hanem a politikától várja az igazságot. Vegyük el a rosszaktól, adjuk oda a jóknak. Ez meg is történik, csak hogy valaki attól nem lesz teljesítőképes vállalkozó, hogy lehetőséghez jutott. Attól még nem biztos, hogy jó lámpát tud felszerelni. Dunaújvárosban nem biztos, hogy jó utat tud csinálni, és főleg egyáltalán nem biztos, hogy a német, osztrák, amerikai piacokon versenyképes lesz.
De ez cél?
Hát egyébként nem tudunk boldogulni. Tehát az, hogy egymástól elvesszük a javakat, és félrelöki egyik magyar a másikat, attól egyik magyar lehet, hogy boldog lesz, de az ország nem fog előre menni, hiszen ez egy nullszaldós játék, hogyha elveszegetjük. Na most, hogyha egy elit alapvetően nem a versenyben rekrutálódik, hanem a politika választja, a politika a sajátjait fogja előnybe hozni. Ilyen, ez volt a földosztásnál, a két világháború között is mindenütt, egy kontraszelektált elit keletkezik, egy továbbra is nem versenyképes elit keletkezik, plusz akik belül vannak a rendszeren, azok úgy látják, hogy ez történelmi igazságtétel.
De volt olyan a magyar történetben, amikor a magyar elit egy igazi nyílt versenyben tudott győzedelmeskedni? Van olyan hagyomány, amire visszatekintve azt lehetne mondani, hogy úgy is lehet csinálni, és az lesz a jó?
Hát részint pillanatokra ilyesmi felé mentünk, és vagy nagyon régen. Tehát utoljára szerintem az ország egyenes úton, sikeres úton a reformkorban volt, és már akkor is megtört, ugye 1848-49 az az elit nagyon nagy árat fizetett azért a sikerért, amit egyébként tulajdonképpen elért, és aztán valamelyest még a dualizmus korát is ilyesnek tekinteném. Tehát amikor az ország egyenes irányba ment, attól a pillanattól kezdve, az első világháborús összeomlástól kezdve, az egyik zsákutcából a másikba ment Magyarország. A 89-es kísérlet az az volt, hogy újra menjünk vissza a főutcára, hagyjuk ott a zsákutcákat. Most sok oka van annak, hogy miért nem sikerült a 89-es kísérlet. Most újra ott tartunk, hogy egy új elitváltás van, új módszerek, nem a nyugatos mintakövető módszerek, és így előáll az a helyzet, hogy az ország egyik része, Matolcsa Györgyöt mondjuk, hogy konkrétan beszéljük, hősnek tartja, olyan pénzügyi politika megalapozójának, ami a legnagyszerűbb, mondják, hogy a minden idők legnagyobb jegybankelnöke, a másik oldal pedig börtönben ábrázolja, mint egy bűnözőt, aki hatalmas összegeket lenyúlt azon az alapítványi rendszeren. Tehát ez először is irtózatosan megosztotta az országot, másrésztől bennem erős kételyek vannak, hogy a végső versenyképességet javítani lehetőségváltás technológiával.
De mi a végső versenyképesség? Ki a mi versenytársunk ezt világosan látja?
Hát a környező országok, az ő növekedési potenciáik, az ő vállalataik, és hát az egész világ, ha úgy tetszik. Magyarország versenyez egész az összes európai ország, és aki olcsóbban, jobb minőségben, mondjuk a gazdaságról beszélünk, azt tudja eladni a termékeit. A magyarok úgy gondolják, ez nem így van. Azt tudja eladni, akiket az állam, akik nincs piaci igazságoság, nincs piaci teljesítőképesség. Az átlag magyar azt gondolja, hogy mindenütt valamiféle politikai nyomás alapján történik a kiválasztódás. Ebben van, hogy így van. Mégis azt hiszem, hogy teljesen zárójelbe helyez a piraci eredményességet lehet, de az nem olyan régen voltunk egy ilyen rendszerben.
De ha nincs járható közeli út, aminek a sikerét megtapasztalatuk, hanem csak kudarc van, és ez az egyetlen járhatónak látszó út van, akkor nem ezen kell mennie a kormánynak?
Én úgy érzem, hogy egy diadalmas előrehaladás folyik. Csak hogy ismert ez megint a magyar történelemből, hogy diadalmas előrehaladás van, és aztán egyszer csak elhagy a rendszernek a felhajtó ereje, és akkor kiderül, hogy nagyon nagy baj van. A Kádár korszak is úgy tűnt, minden magyar úgy képzelte, hogy hú, mi mindenkit lenyomtunk, fantasztikusak vagyunk. Aztán egyszer csak összeomlott az egész, és mára világos, hogy a Kádár rendszer öröksége terhesebb sok tekintetben, mint a többi szocialisták öröksége. Az a félelmem, hogy megint valami ilyesmibe megyünk bele. Egész bizonyos, hogy a régi elit sok tekintetben nem teljesített jól, hogy elitváltásra volt szükség, hogy versenyre volt szükség az elitbe, de a félelmem az, hogy újra zsákutcába haladunk előre. De
az látszik, hogy ennek az elitnek mi a, ha elfogadjuk a piramisszerű rendszert, a kormányfőtől kapott feladata? Mire gazdagszik? Mire építkezik? Mi a célja?
Hát a legkülönbözőbb területeket vehetjük. A gazdaságban alapvetően a miniszternek nagyon sokszor láthatóan úgy képzelni, hogy ki lehet jelölni, a politika tudja kijelölni, hogy ki lesz a nyertes, és ki legyen a vesztes. Én ezt, nem, ezt veszélyes útnak tartom. Az értelmiségnél egy másik nagyon-nagyon fontos terület, azt lehet látni, hogy a két kelet-európai végletből száguldozunk ide és oda. A Kései Kádár rendszerben a rendszerváltás idején az értelmiség jelentős része úgy nézett a politikára, hogy ezt az értelmiségnek kell vezetnie. A végső döntéseket a nagy értelmiségiek mondják meg. Egy korábbi szakaszban az írók, most meg a szakértők, közgazdászok, jogászok, hozzáértők fogják megmondani, a politikusok csak végrehajtók. Ez a klasszikus reformértelmiségi, baloldali értelmiségi krédó, hogy Horn Gyula meg a többiek, azok beosztottak a nagy értelmiségi megmondó emberekhez képest. Ez volt az egyik véglet. Tehát vezessen minket az értelmiség típusú kelet-európai metódus. Orbán Viktor egy másik kelet-európai metódus csinál az értelmiséggel. Ez az udvari értelmiségi szerep. Az értelmiséget szeretjük. Dekórumok özönével látjuk el. Szép pénzeket kapnak a rendszerhez kötődő értelmiségek. Minden van. Kutatóintézet, könyvkiadás, művészeti albumok, színház, minden, de ez az értelmiség ne szóljon bele a politikába. Azt a politika csinálja. A politika reprezentatív feladatában az értelmiség szép dekorumként szerepel, de udvari értelmiség.
De miért kéne beleszólni az értelmiségnek a politikába, amikor az döntésekről szól, és a döntés következményeit a döntő viseli, nem a tanácsadó?
Én középutat gondolnék. Tehát ez a két kelet-európai véglet, amit látunk, szerintem az udvari értelmiségi szerep magára a politikusra veszélyes. Tehát akkor nincs, aki megmondja azt, hogy öreg, hát rossz irányba mész. Mész, fantasztikus, hogy halad, de zsákutcába, és az, amikor vége az utcán, akkor fejedet fogod beverni. Hallatlan, egy politikus számára kevés dolog fontosabb, mint a visszacsatolás. Tehát, ha olyasmit csinál, akkor ne csak úgy sunyorogva, hanem súllyal megmondhassa valaki, hogy ezt ne csináld.
De ezt honnan tudjuk, hogy ez a mostani rendszerben ez a visszacsatolás nem létezik?
Nem eléggé létezik. Tehát éppen ez nem a Putyin rendszer. Nem elég nyomatékkal rendelkezik. Például azt hiszem, hogy kellő erővel kellettek volna olyan erők, amik megmondják a miniszterelnöknek, hogy ez a stadionépítési dolog, ez nem jó. Hogy nem biztos, hogy felcsútot olyanná kell tenni, mint amilyen. Ezt nem, nagy erővel nem nagyon mondta a Fidesz közeli elit. A baloldali elit meg nem számít. Ugye azok az ellenségeknek a hangja. A sátán, amit mond, az érdektelen. Tehát önmagában kevesebb lett a visszacsatolás. Ez pedig a döntéshozónak, a felelősséget vállaló döntéshozónak a helyzetét nehezíti.
A közélet szerepe? Tele van nemzeti konzultáció intézményével a mindennapjaink. Közéleti viták zajlanak szinte mindenről.
Azt mondanám ezekről, hogy a magyar közéletben egy szabályos elbotulás látszik. Egy táborelvű gondolkodás jelent meg, és a táborok mondják a maguk igazságát, amely kategórikus világos igazságok, nagyon sokan azonosulnak velük, nagyon szép pénzeket lehet keresni, és intézményekhez lehet jutni, hogyha valaki a táborok igazságát szépen fölmondja. De olyan valódi közélet, ahol a táborok egymás között is tudnának beszélni, egyáltalán olyan fórum, amit mindkét oldal meghallgatni, egyáltalán olyan ember, aki mindkét oldal odafigyelne, alig-alig létezik már. Mindegyik súlykolja a maga igazságát, és nehéz volna azt mondani, hogy ezek a úgymond nemzeti konzultációk gyökeresen mások. Eleve a kérdések úgy vannak megfogalmazva, hogy arra lényegében adott a válasz. Nem lehet értelmesen mást választ adni. Ezek egészen egyszerűen azt a képességét a modern berendezkedéseknek, hogy a döntéshozót megfelelő hatalommal látják el, ugyanakkor ellenőrzik, leválthatóvá teszik, és ezért nem megy el rossz irányba, vagy csökken az esélye, hogy elmegy rossz irányba, ha mégis elmegyek, a korrekcióra van lehetőség, ez Magyarországon jóval kevésbé van meg.
Az alternatív nyilvánosságot sem tartja számot tevőnek. Értelmiségi elit konferenciák voltak a Minap és a Facebookon, meg a különböző csatornákon, de minden kérdést azonnal vehemensen megvitatnak az emberek, gyakran azzal, hogy egyik nagy tábornak sincs igaza, mindkettő.
Talán túl vehemensen is. Tehát egész biztos, hogy az internet világ egy óriási világot jelent, egy szabad világot jelent, és a régi irányított sajtóhoz képest a nagy felszabadulást jelent. Ugyanakkor ez a gyűlölködésnek is a világot. A névtelenségből lehet oda kiabálni nagyon durva, felelősségvállalása nélkül nagyon durva dolgokat. Tehát nem hiszem, hogy itt világos helyzet lenne. És ebben a világban is olyan tételek hangzanak el, amelyek szerintem nem feltétlenül valóságosak, hanem különböző táborok érdekeit szolgálnak. Tehát például az egyik állítás, hogy elveszít, a rendszerváltó elit megbukott, menjen el és pusztuljon. Most szerintem ami eltűnőben van, az a hagyományos baloldali elit. A rendszerváltó elit az egyik legfontosabb része van most már Magyarországon hatalmon. Hát Orbán Viktor maga a rendszerváltó elitnek az egyik főembere. Tehát az ellenzéki kerekasztalnak, ha nem is döntő jelentőségű, de fontos embere volt az első pillanattól kezdve, és nagyjából azt lehet mondani, hogy 95 óta, 96 óta ő az ellenzék vezére. Lényegében 30 éves pálya van mögötte. Ő van ugye olyan hatalmi pozícióban, hogy nagyon kevés ember volt a magyar történelemben valaha is. Hát ő maga a rendszerváltó elitnek a hatalomra kerül. És azt mondanám, nem is a rendszerváltó elit távozott a hatalomból, hanem a régi baloldali elit. A baloldali progresszió távozott, ha úgy tetszik. Én ott ültem a kerekasztalnál, ők a másik oldalon ültek típusosan. Egyébként a miniszterelnök hallatlanul pragmatikus, tehát számára, tehát vannak nagyon világos tételek, de ugyanakkor a hatalmi gyakorlatában hallatlanul pragmatikus. A Fidesz szinte egy új állampártként egybefog nagyon különböző korábbi pártelkötelezettségi embereket. Egykori állampárti vezetők is ott voltak a Fidesz holdudvarában, SZDSZ-esek is, Jócskán például a fővárosi főpolgármester, és szinte az egész jobb oldal, MDF, KDNP, Kisgazdaság, gazdák.
Ön is volt egy időben fideszes.
Még én is voltam, bár ebben a rendszerben egy percig sem, hanem még az első kormány, jóval korábban az első kormány idején. Tehát a Fidesz mindent ebben a tekintetben, ebben a vazulusi rendszerben egyesíteni próbál, mindegy elitcsoport, és tetejébe azt lehet mondani, hogy egy hatalmas generációváltás is volt a Fidesz kormányzása alatt a magyar elitben. Tehát alapvetően fiatalok vezetik az országot. Orbán Viktor tűnik idősebbnek, 52 esztendős. Na most ez egy tipikus életkora a kezdő miniszterelnököknek. Általában átlagosan Nyugat-Európában ennyi idős egy vezető, mikor az első helyre kerül. Nagyon ritka, előfordul egy 30-as, ritkábban 40-es, de a korai 50-es az, aki oda került. Tehát ő nagyon fiatalnak számít. A Fidesz vele egykorú emberei már veteránok. Közvetlen döntéshozatali helyzetben, fősodorban már kevésbé vannak, mint korábban voltak. A Fidesz politikáját alapvetően fiatalok viszik, 40-esek. Rogán Antalok, Lázár Jánosok viszik. Az államtitkári kar igen jelentős része 30-as. Nézegettem, 140 valány helyettes államtitkártól fölfelé levő ember volt akkor éppen hivatalban, ketten voltak 50 fölöttiek. A túlnyomó többség 40 körül is nagyon sok 30-as létezett. A fiatal generáció az részint maga a Fidesz, de a legfiatalabb, a 30 körüli generációnak a politikai megjelenése pedig a Jobbik.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Tölgyesi Péter alkotmányjogász politikai elemző, az Aréna vendége.